Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast Csekovszky Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Üdv ismét a Tervezd Magad Újra podcastben. A mai adásban folytatjuk a múlt héten elkezdett témát az önszabotással kapcsolatban, hogy hogyan, öntudatlanul hogyan reprodukáljuk azokat a korai maladaptív sémákat, amiket gyerekkorunkban eltanultunk, elsajátítottunk, és hogy hogyan hatnak ezek a felnőttkori életünkre. Egyrészt beszéltünk arról, hogy hogyan alakulnak ki ezek a sémák, hogy mik azok a szükségletek, amik gyerekkorunkban sérülhetnek, és hogy ezek hogyan hatnak az életünkre, és a múlt heti epizódban két erős, gyakori sémát dolgoztam föl. Az egyik a könyörtelen mércék volt, tehát amikor nagyon kritikus vagy magaddal és mindenkivel, és folyamatosan mindenben tökéleteset akarsz teljesíteni. A másik pedig az önfeláldozás volt, amikor nem veszel tudomást a saját szükségleteidről, alárendeled magadat folyamatosan másoknak, mindenkinek a megmentője, támogatója leszel, és ezzel teszel tulajdonképpen magadnak keresztbe. Ma három másik hasonló sémáról, vagy életcsapdáról lesz szó, kettő olyanról, ami az önbecsülésünket ássa alá, és egy pedig olyan, ami a kapcsolatainkat teheti tönkre. Az első, amiről beszélni szeretnék, az a gyerekkorban megélt kisebb rendűségű érzésből fakad, és ezt pedig úgy nevezik, hogy kudarcra ítéltség. Hogyha például gyakran kiközösítettek az osztálytársaid, vagy nagy volt valahogy a lemaradásod a tanulmányokban, sok kudarcért az iskolában, vagy a sportban, esetleg tanulási nehézségekkel küzdöttél, akkor jellemző lehet, hogy ezt a kudarcra ítéltséget éled meg a mai napig is, hogy úgy érzed, hogy neked nem sikerülhet semmi, igazából nem vagy alkalmas, mindenki jobb nálad, és valamilyen módon, megint csak öntudatlanul, fenntartod a kudarcot az életedben. Például ilyen mód lehet az, hogy amikor tényleg valami nem sikerül, akkor arra úgy tekintesz, hogy na hát tessék, ez egy bizonyíték, hogy micsoda kudarc vagyok, és benne is maradsz ezekben az érzelmi állapotokban, tehát folyamatosan úgy érzed, hogy úgyis mindenki jobb nálam, le vagyok maradva, elkerülhetetlenül kudarcot fogok vallani, és hogy alapvetően elképzelhető, hogy butának, alkalmatlannak, tehetségtelennek érzed magadat. Kialakulhat, ahogy mondtam, mindenféle gyerekkori élményből ez. Tipikusan lehetett a szüleid hatása is, de mondjuk akár iskolai élmény. Az osztálytársaink, a tanáraink erősen hatnak arra, hogy hogyan állunk a saját teljesítőképességünkhöz. Például az jutott eszembe, hogy amikor én szavaló versenyen indultam egyszer olyan, hát 9-10 éves koromban, ahol egyébként nem voltak nagyon magas elvárások, az volt azt hiszem a helyzet, hogy mondtak egy költőt, most mondok valamit, Petőfi Sándor, kellett választani egy verset tőle, teljesen szabadon, és abból felkészülni, és azt elmondani egy tanárokból álló zsűri előtt, akik aztán eldöntötték, hogy ki az, aki majd tovább megy a, nem tudom én, kerületi szintre. Na és erre a szavalóversenyre én nagyon készültem, anyukámmal emlékszem, választottunk egy szép verset, ami olyan gyerekekről szólt, meg olyan kis kedves volt, azt is anyukámmal kicsit így kócsolt engem, hogy hogyan kell elmondani azt a verset, hogy jó helyen legyenek a hangsúlyok. Hát tudni kell hozzá, hogy én akkor jöttem haza egyébként Algériából, tehát hogy én azért nem magyar iskolában nevelkedtem, de persze az anyanyelvem magyar volt, tehát kellett egy kis segítség hozzá, hogy én ezen a szavalóversenyen el tudjak indulni, de nagy lelkesedéssel vágtam neki, és akkor emlékszem, hogy a zsűri előtt én és egy másik lány jelentünk meg, Barbara, nevére is emlékszem, de nem akarom teljes nevét kimondani, és olyan megaláztatásban volt részünk a tanárok részéről, nem is tudom, hogy hány tanár volt, talán 2-3, és egy valaki közülük egyszerűen porigalázott mindannyiunkat, tehát a Barbarára mondta, hogy ő neki szörnyű a hangja, én rossz verset választottam, azt is rettenetesen mondtam el, úgyhogy Egy ilyen élmény például hagyhat olyan mély nyomokat, hogy te soha többet nem akarsz megmérettetni senkivel szemben, és egyáltalán a versenyhelyzettől irtózni fogsz. De az is lehet, hogy mondjuk gyakori volt a gyerekkorodban a címkézés. Például teszem azt, a szüleid rád pirítottak, hogy nem tudom én, mondjuk egy példát, elhagytál valamit, hát látod, micsoda megbízhatatlan vagy, tényleg soha nem lehet semmit rád bízni, mindig ilyen felelőtlen leszel. Vagy az is lehet, hogy egy testvéreddel hasonlítgattak folyamatosan össze, és hozzá képest mondták, hogy te mennyivel gyengébb vagy, mennyivel rosszabbul teljesítesz. Ennek a hatásai ugye a megmérettetés, a kudarc élmény kerülése lehet, hogy nincs önbizalmad sem a munkában, sem a párkapcsolatban, lehet, hogy a feladatokkal kapcsolatban is inkább halogatsz, egyáltalán rosszul is állsz neki, általában határozatlan vagy, tehát hogyha ez a séma működik benned, akkor mindent megteszel azért, hogy mintegy öntudatlanul is, de biztosítsd, hogy tényleg kudarcot fogsz vallani. Az is jellemző lehet, hogy nagyon érzékeny vagy a kritikára és az elutasításra, és hogy általában véve nem élsz a lehetőségeiddel, főleg ami a munkát illeti. Tehát, hogy lehet, hogy alacsonyabb szintű karriert, pályát választasz, mint ami a képességeidnek megfelel, és általában véve szabotálod magad. Ez volt az első. A második séma, amiről szeretnék ma beszélni, ez pedig főleg akkor alakul ki, hogyha gyerekkorodban állandóan mindenért rettenetesen kritizáltak. Ennek az életcsapdának, sémának az a neve, hogy csökkent értékűség, szégyen. Azt is majd mindjárt elmondom, hogy hogy kerül ide a szégyen, mert hogy ez az az érzés, ami ebben a sémában a legjellemzőbb alapérzés, alapállapot, és az az érdekes, hogy egyébként ez az egyik leggyakoribb séma előfordulását tekintve. Tehát ez a csökkent értékűség séma, ez azt jelenti, hogy alapvetően rossznak érzed magad. Valamiért úgy érzed, hogy selejtes vagy, nem vagy szerethető, hibás vagy, és itt jön be a szégyen, ugyanis mivel ilyen selejtesnek érzed magad, nagy idézőjelben természetesen, állandóan szégyelled magad miatta, és nem szeretnéd, hogy kiderüljön. Ennek a leggyakoribb eredete az az, hogy gyakran megítéltek, vagy akár megszégyenítettek. Lehet, hogy megint csak az iskolában történt a dolog, mondjuk azért, mert más voltál, mint a többiek, az is lehet, hogy mondjuk kisebbségből jössz, vagy más országból. Vagy mondjuk a testsúlyod miatt, vagy akár a hobbid miatt, hogy valamiért furcsa vagy, és akkor téged úgy piszkálni kezdtek. De az is lehet, hogy a családodban hibáztattak és kritizáltak folyamatosan, ez pedig azért lehetséges, mert hogy gyakran maga a szülő is ebben van, tehát ez a csökkent értékűségét próbálja kompenzálni azzal, hogy a gyerekét még jobban lenyomja, és rajta vezeti le az ezzel kapcsolatos felgyülemlett dühét. Az is gyakori ilyenkor, vagy lehetséges ok, hogy mondjuk sikeresebb testvéreddel hasonlítottak össze állandóan, hogy te mennyivel gyengébb vagy, mint ő, mennyivel rosszabbul teljesítesz, hogy mellette semmit nem érsz. Ettől is kialakulhat ez a csökkent értékűség szégyen séma. De ahogy mondtam, akár egyetlen nagy megszégyenítő tapasztalat is okozhatja, például, hogyha egy nagy publikum előtt úgymond lebőksz, és beléd ég ez az élmény, akkor többet nem akarod átélni ezt a helyzetet, ezt a fajta kitettséget. Egy másik, megint csak lehetséges ok, gyökér, a bántalmazás. Hogyha gyerekkorodban állandó bántalmazásnak voltál kitéve, ezt a gyerek nem tudja, hogyan magyarázni. Az egyetlen magyarázat, amit ilyenkor általában gyerekként, persze kisgyerekkorban, ugye találunk, az egyáltalán nem racionális, de hogy azt gondoljuk, hogy azért bántanak, mert alapvetően rossz vagyok. Felnőtt korban ez a séma úgy jelentkezik, hogy úgy érezzük, hogy hogyha az emberek igazán megismernék, hogy én milyen vagyok legbelül, akkor már nem is szeretnének, és ezért lehet, hogy félsz a szeretettől, kerülöd a túl mély intim kapcsolatokat, de hogy általában benned lehet ez a lelepleződéstől való félelem, és az imposztor szindróma is fakadhat egy ilyen gyökérzetből, ami azt jelenti, hogy ugye mélyen meg vagy győződve arról, hogy igazából te tényleg nem vagy olyan jó, mint amilyennek látszol, és hogy ez előbb-utóbb ki fog derülni. Ami még jellemző ebben a sémában, hogy az egyén ezt úgy érzi, hogy ez egy nem egy megváltoztatható dolog. Tehát, hogy ő annyira rossz, annyira értéktelen, hogy ezen igazából soha senki nem fog tudni segíteni, és egy állandó szégyenérzetben él emiatt. Lehetséges, hogy arrogáns viselkedéssel takaródzik, de az is lehet egy másik véglete ennek a spektrumnak, hogy túlzottan önfeláldozó, pontosan azért, mert értéktelennek érzi magát. Tehát lehet, hogyha mondjuk mindenért magadat hibáztatod, ami nem sikerült, vagy rosszul sikerült, vagy mondjuk tipikusan szoktál magadra olyanokat mondani, hogy micsoda egy idióta vagyok, akkor könnyen lehet, hogy ez a csökkent értékűség a te leginkább jellemző életcsapdád. Vegyünk egy olyan példát, hogy mondjuk írsz egy üzenetet, nem tudom én, munkaügyben valakinek, amire nem kapsz választ. Na most egy átlagos ember, akinek nincsen ilyen csökkent értékűség problémája, ő el tudja képzelni, hogy lehet 100 oka azért, hogy nem kapott választ. Akinek csökkent értékűséggel kapcsolatos gondja van, ő rögtön úgy gondolkodik, hogyha pár nap elteltével sem kap választ, hogy hát persze, hogy nem kapok, hiszen miért akarna bárki is velem szóba állni, miért akarna velem dolgozni valaki, hiszen annyira értéktelen és annyira béna vagyok, hogy nem is vagyok erre érdemes. Az is lehet, hogyha ebben szenvedsz, hogy olyan emberekkel veszed körül magad, megint csak nem tudatos módon, akik reprodukálják azt, amilyen környezetben felnőttél, tehát állandóan kritizálnak, és szekálnak, piszkálnak. És aztán persze ebből egy nagyon bizonytalan és önbizalomhiányos személyiség fejlődik ki. Lehet, hogy jellemzőnek érzed magadra, hogy állandóan úgy érzed, hogy te gyakran szenvedsz el megaláztatásokat, és valóban magadnak is igazolod ezt a képet, amit otthonról hozol, pontosan azzal, hogy ilyen embereket gyűjtesz magad köré, akik ezt tényleg tudják is teljesíteni. Egy másik fajta megjelenése ennek a csökkent értékűség sémának a rejtegetés, és ezt hogyan tudjuk ugye rejtegetni? Pontosan úgy, hogy nagyon kemények vagyunk a felszínen, és nagyon kritikusak másokkal, de hogy valójában aki ilyen, az a lelepleződéstől tart, és a saját pozitív tulajdonságait nem igazán tudja értékelni, vagy alulértékeli önmagát, és ezért inkább túlkompenzál, minden áron igyekszik kerülni a helyzetet, ahol esetleg kiderülhet róla ez az értéktelenség. Ez egyébként gyakran társul az előző részben bemutatott könyörtelen mércékkel, vagyis ezzel a nagyon nagyfokú kritikussággal, maximalizmussal, sikerre törekvéssel, amiben teljesen elnyomjuk a saját igényeinket és szükségleteinket. Kapcsolatainkban aztán úgy mutatkozhat meg például ez a séma, hogy ugye, ahogy mondtam, egyrészt vagy nagyon vonzódunk az ilyen kritikus partnerekhez, mint egy mazohista módon keressük is, hogy bántsanak, vagy éppen annyira elérhetetlen partnerek felé érzünk vonzalmat, mint egy, nem tudom én, nálunk sokkal fizikailag attraktívabb valaki, akinél esélyünk sincs, pontosan azért, hogy ne is tegyük ki magunkat annak az élménynek, hogy kiderülhet rólunk, hogy mennyire nem vagyunk elegendőek senkihez. És a harmadik lehetőség az pedig az intimitás kerülése, tehát, hogy egyáltalán nem akarunk közel kerülni tényleg máshoz, hogyha ez a csökkent értékűség a sémánk. Az is lehet, hogy nagyon kritikus vagy, és könnyen leszólsz másokat is, és hogy valójában téged igazából csak a siker és a státusz motivál, ugyanakkor magadat igazán belül nem érzed alkalmasnak a szeretetre, nem vagy rá érdemes, úgy érzed, és hogyha megdicsérnek, akkor lehet, hogy ezt a dicséretet is rögtön visszadobod. Tipikusan, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy milyen jól nézel ki, akkor rögtön hárítasz, hogy hát ez nem is, nem mond már ilyet, hát nem is igaz. Tehát ez volt a csökkent értékűség szégyen séma, amit mondtam, az egyik leggyakoribb, legelterjedtebb. Aztán egy következő séma, ami pedig már tényleg nagyon-nagyon erősen kihat a párkapcsolatainkra leginkább, ez az elhagyatottság, instabilitás séma. Ez akkor szokott kialakulni, hogyha valamiért a családodban nem kaptad meg a megfelelő biztonságérzetet, szeretetet és a védelmet. Tipikusan lehetséges, hogy egy alkoholista szülő mellett nőttél fel, vagy valamiért kiszámíthatatlan környezetben, vagy az is lehet, hogy el kellett szakadnod a szüleidtől, vagy azért, mert mondjuk te kerültél kórházba, vagy az egyik közeli hozzátartozód egyik szülőt került kórházi kezelés alá, és nem tudtatok találkozni húzamosabb ideig, de az is lehet, hogy elvesztetted az egyik szülődet. Például nagyon érdekes, hogy ugye mennyire öntudatlanul reprodukáljuk ezt a fajta sémát is. Eszembe jutott Feldmár András, aki el szokta mondani azt a történetet, hogy pici korában a szüleit deportálták, azt hiszem Auschwitzba vitték a családja nagy részét, és ő 3,5 éves korában magára maradt. És hogy aztán felnőtt korában minden párkapcsolatában reprodukálta ezt, tehát 3,5 év után, 3,5 év elteltével elhagyta, vagy kiváltotta, inkább azt mondanám azt, hogy őt valahogy elhagyják azok a nők, akikkel együtt élt, vagy akikkel közel volt érzelmileg. Ő gyakran beszél egyébként tényleg erről az élményéről, hogy milyen ismétlésbe kerülünk, hogy annyira rettegünk attól, hogy elveszítjük azt, akit szeretünk, hogy elhagynak, hogy lehet, hogy mi magunk hozzuk létre azt a helyzetet, hogy ez mégiscsak bekövetkezzen. De az is lehet, hogy ez a séma például úgy mutatkozik meg, hogy lesz bennünk egy vonzalom az ugyanolyan kiszámíthatatlan személyek iránt, mint amilyennek voltak a szüleink, vagy mint amilyen környezetben felnőttünk, és hogy ez olyanná válik, mint egy függőség. Tehát önpusztító kapcsolatokba keveredünk, mondjuk, vagy éppen házas, munkamániás, vagy olyan partnerrel, aki abszolút másként képzeli el az életét, és minket abszolút nem kalkulál bele, tehát mondjuk szabadságmániás, vagy éppen nagyon távolságtartó. Tehát ez is egy módja annak, hogy reprodukáld azt az elhagyatottság érzést, ami ugye a gyerekkorodban jellemző és meghatározó volt, és amit igaznak hiszel. Hiszen ezeknél a sémáknál mindig az a helyzet, hogy van valamilyen kialakult nézetünk a világról, itt ebben az esetben például ez a nem vagyok szerethető, engem mindenki el fog hagyni, és ezt öntudatlan módon bizonygatjuk magunknak egész életünkben. Aztán vezethet ez ahhoz is, hogy például nagyon ragaszkodó vagy túlzottan is teszem azt a kapcsolataidat, pont a féltékenykedéseddel teszed tönkre, és akkor is, hogyha mondjuk valaki elutazik, vagy éppen nem tudtok telefonon se beszélni, vagy semmilyen módon kapcsolatba kerülni, akkor teljesen neki keseredsz. Azt hiszed, hogy vége van a világnak, és vége van a kapcsolatnak, tehát hogy a természetes elválásokat sem igazán tudod feldolgozni, és túlzottan aggodalmaskodsz állandóan a kapcsolataid miatt. Abból aztán lehet az, hogy ráakaszkodsz a másikra, hogy túlreagálsz esetleg olyan helyzeteket, nem tudom én, amikor beszélgetésbe elegyedik a másik nem képviselőivel, és nyilván aztán párkapcsolati konfliktusokhoz vezethet mindez. Miután áttekintettük ezt a mai 3 és a múltkorival együtt ugye összesen 5 féle gyakori sémát, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi mindent lehet tenni ezek ellen. Tehát az egyik dolog, hogy beazonosítod a sémáidat, és aztán kiválasztod, hogy mi az, amin szeretnél dolgozni. Lehet az, amit leginkább nehéznek érzel az életedben, de lehet olyan is, amit úgy érzel, hogy igazából neki tudsz futni, tehát mondjuk még kezelhető. Hogyan fuss neki? Ugye az első dolog, amit mondtam, hogy egyáltalán megnevezd, észrevedd, beazonosítsd, amikor ez működésbe lép. És a következő lépés az az, hogy visszamész egészen a gyerekkorodig. Gondolatban visszaemlékezel arra, hogy hogyan alakult ki az a séma. Megérted egyrészt azt, hogy honnan jön, ez is sokat segít, de valójában arra van leginkább szükséged, hogy felidézd és átérezd az akkori élményeidet, érzéseidet. Tehát, hogy egy kicsit visszamenj képzeletben annak a gyereknek a lelkiállapotába, aki megélte azokat a rossz élményeket, a kiszolgáltatottságot lehet, a félelmet, a fájdalmat, vagy akár a szeretetlenséget, és ez nem egy könnyű utazás. Úgyhogy tényleg arra kérlek, hogy ha nagyon nagy erővel törnek rád ilyenkor az érzelmek, akkor egyértelmű, hogy nem lesz elég az, hogy te magadban ezen gondolkodsz, hanem terápiára lesz szükséged. Ha pedig enyhébb formában küzdesz ezekkel, akkor megteheted azt, hogy akár képzeletben találkozol ezzel a belső gyermekeddel, és egy kicsit társalogsz vele, megadod neki azt, amit nem kapott meg. Tehát például empátiát, vigasztalást, tanácsot. Csinálhatod ezt, ahogy mondtam, úgy is, hogy elképzeled, hogy ott van veled ez a belső gyermeked, vagy akár úgy is, hogy mondjuk levelet írsz neki. Ebben a levélben, vagy ebben a beszélgetésben tudtára hozhatod, hogy együtt érzel vele, hogy ami történt vele, az nem volt oké, az nem volt egy fair dolog, nem volt korrekt, és hogy te sajnálod, mint felnőtt a mai pozíciódból, azt tudod mondani, hogy ennek nem így kellett volna történnie, sajnálod, hogy így van, de minden rendben lesz, és hogy meg fogod oldani, és akár azt is, hogy itt vagy, vele, neki vigyázol rá. Eleinte ez egy furcsa gyakorlat lesz, és lehet, hogy úgy érzed, hogy ez egy kicsit ilyen hülyén érzed magad tőle, de megmondhatom, hogy nagyon hasznos így egy kicsit magunkat belülről megerősíteni. Egy másik dolog, amit tehetsz, azzal kapcsolatban, hogyha már megvan, hogy mik a te sémáid, hogy mit érzel igaznak, például olyan mondatokat, hogy értéktelen vagyok, vagy csak akkor vagyok jó, hogyha mindent tökéletesen csinálok, vagy hogy ki fog rólam derülni, hogy nem vagyok szerethető, vagy el fognak hagyni, akkor ezeket a mondatokat már kétségbe tudod vonni, hogy igaz-e ez. Pro és kontra soroltathatsz föl érveket. Például, hogyha abban hiszel, hogy mondjuk mindenki megbízhatatlan, és téged el fognak hagyni, tehát az elhagyatottság séma rád jellemző, akkor sorra veheted, hogy mi szól mellette, hogy mikor volt ilyen, mikor hagytak el. És aztán azt is, hogy ezek voltak a pro érvek, hogy mi szól a sémád mellett, az a belső hiedelmeid mellett, és aztán azt is végig gondolhatod, hogy ugyanakkor meg mi szól ellene. Kik nem hagytak el? Kikre számíthattál akár egész életedben, kikre számíthatsz most? Valószínűleg ki fog derülni, hogy mind a két oldalra kerülnek dolgok, de hogy azért pontosan a sémádat azt azért az objektív tények nem annyira támasztják alá. Amit szintén érdemes még ennél a pontnál számba venned, az pedig az, hogy te pontosan mit csinálsz azért, hogy elhagyjanak mondjuk. Tehát, hogy mik azok az öntudatlan viselkedéseid, amikkel a sémádat fenntartod. Lehet, hogy mondjuk ebben az esetben ráakaszkodsz a másikra, állandóan féltékenykedsz, állandóan üldözöd. Szerintem egy egészséges ember általában nehezen viseli az ilyesmi viselkedést, vagy nagyon türelmesnek kell lenni hozzá, tehát, hogy lehet, hogy te igenis sokat teszel azért, hogy a saját sémádat bebizonyítsd, hogy valóban igaz. Aztán egy következő feladat, vagy gyakorlat, amit tehetsz a sémáid ellen, az az, hogy ugye nem csak a belső gyermekeddel tudsz úgymond párbeszédbe elegyedni, hanem azokkal is, akik tettek a sémáid kialakulásáért, vagy akik részt vettek benne. Lehet, hogy a szüleid, lehet, hogy testvéred, lehet, hogy tanárok, és hogy nekik is tudsz írni levelet. Na nem azért, hogy bűnbakot keres, vagy hogy hibáztasd őket, vagy hogy most bármit így utólag megoldjatok, tehát ennek a levélnek nem is az a lényege, hogy te elküld, hanem hogy a haragodnak, a szomorúságodnak teret tudj adni, és hogy ez a benned élő belső gyermek fel tudjon szabadulni, ne kelljen neki cipelnie ezeket, hanem hogy kicsit helyére kerüljenek a dolgok. Ennél a lépésnél az is előfordulhat, hogy esetleg te is megbocsátasz annak, aki veled rosszul bánt, vagy aki hozzájárult ehhez a sémához, de ez nem törvényszerű, és az is lehetséges, hogy ezen az úton odáig jutsz, hogy igazából te inkább meg szeretnéd szakítani a kapcsolatot ezzel az emberrel. Hát ez bizony nem egy könnyű lépés, de azt hiszem, hogy nincs jó megoldás, mindenkinek saját egyéni útja van ebben is. Egy következő dolog, amit szintén fontos és hasznos megtenned, hogyha meg akarsz szabadulni a saját sémáidtól, hogy összegyűjteni, sorra venni, hogy te magad miként járulsz hozzá a sémád fenntartásához, vagy miként erősíted. Mondjuk vegyük azt a példát, hogy a kudarcra ítéltség az egyik nagyon erős életcsapdád, sémád, akkor lehet, hogy olyanokkal járulsz ennek a fenntartásához hozzá, hogy például egy nagyobb kihívásnak neki se futsz, meg se próbálod. Ha teszem azt a csökkent értékűség, a te rád jellemző séma, akkor lehet, hogy állandó túlteljesítésben vagy, tényleg csak azért, hogy ki ne derüljön, hogy alkalmatlan vagy, és rettenetes stresszbe és kimerülésbe hajszolod magad. Vagy lehet, hogy menekülsz, például alkohollal tompítod, ez is egy gyakori dolog, ezeket a nehéz érzéseket, vagy általában menekülsz az érzelmektől, a közelségtől, tehát jól jöhet, hogyha ilyenkor átgondolod, hogy pontosan mit csinálsz, és mit nyersz azzal, hogy ezt csinálod, valószínűleg azt, hogy mondjuk fenntartod a sémádat, viszont mit veszítesz? Például veszíted azt, hogy kikeveredj ebből a csapdából, azt, hogy teljesebb életet élj, hogy megszabadulj ezektől a gyerekkori súlyoktól. Nyilván ezek a sémák makacs dolgok, hiszen általában évtizedek óta cipeljük őket, és ami évtizedek óta fennáll, az nem szűnik meg gyorsan, úgyhogy nem is lehet arra számítani, hogy egy nap alatt meg fogod oldani, hanem fontos, hogy megvalósítható kis lépésekben haladj, a könnyebb lépésektől kezdve, és, ahogy korábban is mondtam, nem bonyolult a dolog, de nem is könnyű. Tehát képes vagy rá, de nagy tudatosságot és odafigyelést igényel, és sokszor ki kell lépni a komfortzónádból és ugye a megszokásaidból. Hogyha pedig ez végképp nem megy egyedül, akkor, és ez a szemléletmód, ez neked beszédes és segít, akkor érdemes lehet olyan szakembert keresned, aki kifejezetten sématerápiában jártas. Remélem, hogy tetszett ez a két epizód, amikben megpróbáltam körüljárni azokat a módozatokat, ahogyan szabotáljuk magunkat. Hogyha érdekelnek hasonló témák, akkor ne felejtsd el, hogy kövess be a podcastemet, megtaláld a YouTube-on, a legtöbb podcast lejátszón, és minden héten szerdán jelentkezem új adással, úgyhogy jövő héten újra várlak, addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.